Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában rengeteg technológiával fogunk foglalkozni, és előre bocsájtam, hogy ma is AI-ozni fogok, már csak azért, mert nem tudunk nem AI-ozni szinte minden héten, a többes szám viszont természetesen, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti!
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
A mai adásban egy kicsit beszélgetünk arról, hogy New Yorkban majd nem lesz nagyon egyszerű a gyerekeknek social médiázni. Egy picit arról is, hogy megint kiszivárgott egy 100 millió e-mail és jelszó, semmi probléma, nincs gond, az sem olyan nagy baj, hogy a világ egyik legbiztonságosabbnak gondolt chat szolgáltatásából került mindez ki. Amerikai kutatók azt mondják, hogy kelleni fog még egy szín majd a közlekedési lámpákra, amennyiben ennél sokkal jobban elterjednek az önvezető autók. A műsor közepén, mint ahogy említettem a bevezetőben, AI-ozni fogunk, és azzal foglalkozunk, hogy egyrészt egy picit kitárgyaljuk már a hírekben, hogy mi az az AI hallucináció, tehát miért van az, hogy adott esetben ugyanarra a kérdésre máshol más választ ad az AI, vagy akár mi magunk is kaphatunk rossz választ, vagy akár más választ, hiába tesszük fel ugyanazt a kérdést egy picit máshogy, az egyik válasz helyes, a másik nem, akár olyan egyszerű kérdésekre, hogy mi Franciaország fővárosa, és ennek kapcsán beszélünk arról, hogy mit tesznek a kutatók, és milyen technológiákat és ötleteket dobnak be, hogy ez az AI hallucináció, amit szintén szakújságírók és szakemberek találtak ki ezt a fogalmat, eltűnjön. A műsor legvégén pedig egy olyan friss és ropogós, egy annyira forró cuccot hoztunk el, hogy gyakorlatilag poroltóval kellett kibontanunk a készüléket, ez pedig nem más, mint a vadonatúj Honor 200 Pro, úgyhogy megnézzük, hogy mit tud az Honor legerősebb piacra szánt telefonja, ami éppen hogy a csúcs kategória alatt, de nagyon-nagyon komoly versenytársakkal kell, hogy megküzdjön. Érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Az Egyesült Államokban abszolút nem újdonság az, hogy időről időre a közösségi média hatása egy politikai kérdésé válik, és egy igen komoly politikai és társadalompolitikai kérdéskört feszeget minden egyes képviselő és minden egyes civil szervezet, amely szeretné védeni a gyermekeket és védeni az átlag embereket és attól a hatás szunamitól, ami érheti a felhasználókat ezeken a közösségi tartalmakon keresztül. Ennek megfelelően egyébként időnként születnek döntések, javaslatok, hogy hogyan érdemes használni mondjuk egy Facebookot, egy TikTokot, egy Instagramot, egy bármit. New York állam most egy egészen erős lépéssel próbálna meghúzni azt a határt, ami a gyermekvédelem és a közösségi média szabad felhasználása között van.
Egyelőre ez még csak egy, hát azt mondjuk, hogy iparági pletyka, ami általában azt szokta jelenteni, hogy valószínűleg így lesz, de még nincs leütve ez a jogszabály. De arra törekszik, és azt mondják, hogy New Yorkban megtiltanák a közösségi médiás cégeknek, hogy algoritmusokkal vezérjék a fiatalok előtt megjelenő tartalmakat, ami ugye pont az egésznek a lényege, tehát bármelyik platformot veszük, de még akár csak a Google keresőjét is, ami ugye elméletileg nem social media platform, az a lényeg, hogy a felhasználók számára a legértékesebb tartalmakkal ott ragassza a felhasználót a képernyő előtt, hogy azoknak minél több reklámot tudjon biztosítani, ezáltal nagyobb bevételt tudjon generálni, legyen az a Meta, legyen az bárki, legyen az az Amazon, vagy legyen az éppen az Apple, vagy az előbb említett Google. Tehát ezt tiltaná meg első körben ugye a social media platformokon, tehát a TikTok, Instagram, Facebook és a hasonló platformokon, ami azért érdekes, mert egyrészt ugye itt akkor ez a geolokációs sztori is egy furcsa dolog, hogy hogyan és milyen módon fogja tudni bárki igazolni azt, hogy New York államon belül van, hiszen például adott esetben, hogyha mondjuk egy külföldi cégnél dolgozunk egy nagy multinál Magyarországon, simán elképzelhető, mondjuk egy amerikai multinál, simán elképzelhető, hogy egy amerikai szerveren keresztül jönnek, mennek az adatok, tehát bármilyen szolgáltató, hiába ülünk mondjuk egy budapesti, vagy egy soproni, vagy bármilyen magyar irodában, azt érzékelnénk, hogy mi adott esetben Atlantából, Ohioból vagy valamilyen másik amerikai városból internetezünk, ami ugye adott esetben jó is lehet, tehát olyan tartalmakhoz hozzáférünk, amit a tengeren túlon nem engedélyeznek Amerikán kívül, de jelen esetben például így problémás lehet, hogy milyen úton bizonyosodik meg valaki arról, és a szolgáltató is arról, hiszen a Meta arra fog törekedni, hogyha ez a szabályozás kijön, és minden ilyen cég arra fog törekedni, hogy ahogy átlépi New York határát az a tinédzser, abban a pillanatban elkezdi az algoritmus a munkát, és bombázza olyan tartalmakkal, amivel ott lehet ragasztani, és vice versa, ahogy a busszal beér az a tinédzser New York államba, onnantól le kell állítani az algoritmust. Tehát azért ez érdekes dolog lesz, hogy mondjuk ennek kapcsán fogja követelni azt majd a Facebook, az Instagram, a TikTok és a többi ilyen social media platform, hogy figyú, légyszerűs kapcsold be a GPS-t, mert hogyha te a közelébe vagy ezt adott anyag alapján, mondjuk mobilnet esetében még talán meg is tudja mondani, nem túl nagy pontossággal, de legalább azt, hogy nem Amerika másik végében van mondjuk Los Angelesben, vagy nem tudom én Washington államban, akkor azt mondja neki, hogy figyú, kapcsold be a GPS-t, mert akkor így nem tudunk neked megfelelő tartalmakat biztosítani. És ha már itt tartunk, arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt milyen sejemszalagos cukorkás dobozba fogja becsomagolni az összes média platform, hiszen valahogy azt kell majd üzenniük nagyon finoman, hogy figyú, mi szeretnénk neked odaadni a legjobb cicás kutyás videókat, amire csak vágysz, de a New York bácsi nem hagyja, hogy mi odaadjunk neked a legjobb cicás kutyás videókat. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Nem ez az első ilyen eset, Amerikában már több államban vannak különböző szabályozások, de az, hogy ennyire targetáltan az algoritmusokat tiltaná le, és az algoritmusok által generált tartalmat, vagy listázott tartalmat tiltaná le bármilyen állami szervezet, arra még eddig nem nagyon volt példa. Valószínűleg ez futótűzként fog elterjedni Kalifornia, azért erre nagyon vevő szokott lenni általában, és lehet, hogyha ez a dolog működik, és találnak az előbbi problémákra, tehát geolokáció, stb. Megoldást a cégek, akkor lehet, hogy az unió is azt fogja mondani, hogy figyelj, USA, ez nem egy rossz ötlet, ezt mi nálunk is be kell vezetni, mint ahogy vannak ilyen törekvések, hogy bizonyos korhatár alatt ne lehessen egyáltalán a social médiában sem tevékenykedni.
Egyéb jelent pedig azért azt tegyük hozzá, hogy az adatvédelmi kérdéseket még így is nagyon-nagyon alaposan körbe kell járni ennek a témának a kapcsán és kidolgozni, tehát hogy milyen jogkörön használhatják és tárolhatják azokat az adatokat, amik segítenek beazonosítani a fiatalokat, azaz, hogy ők milyen korosztályba tartoznak és éppen hol helyezkednek el. Ezek azért nem mindig önként megadott adatok, vagy legalábbis nem mindenki szereti ezeket az adott közösségi média előtt feltárni, úgyhogy nagyon komoly és érdekes jogi kérdés lehet az, hogy ha a közösségi média szolgáltató nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz, akkor hogy biztosítja azt, hogy megfelel azoknak a törvényeknek, amik szerint neki ugye tilos lenne algoritmusokkal rendezett tartalmat adni a felhasználónak, aki fiatalabb, mint a törvény által engedett kategória. És ha már adatvédelemről beszélgettünk, akkor beszélgessünk kicsit arról, hogy mi az a helyzet, amikor azt gondoljuk, hogy minden adatunk biztonságban van, mert hogy valószínűleg egyre kevesebb szolgáltatásnál hisszük és gondoljuk azt, hogy minden információ, amit ott megosztunk, vagy amit ott tárolunk, az abszolút a biztonságosság felleg várában helyezkedik el. Nagyon kevés ilyen chat szolgáltató is létezik egyébként. Többek között ugye a Signalt és a Telegramot szokták sokan emlegetni, mint nagyon biztonságos és nagyon megbízható megoldás és nagyon megbízható kommunikációs csatorna. Ehhez képest most a Telegramnál volt egy kisebb baki, ami több mint 361 millió egyedi felhasználói e-mail cím kiszivárgásával járt.
És az az érdekes emellett az adat mellett, hogy 151 millió, tehát közel a fele olyan felhasználói adat, ami eddig még soha nem került ki az internetre, tehát ez bizonyítja azt, hogy ezek valóban nagy részt, majdnem 50%-ban új adatok, és nagyon sok felhasználónál az e-mailek mellett ott vannak a felhasználók jelszavai, valamint sok esetben a platformok is, ahol ezeket használják, vagyis ezüstálcán szépen ki van terítve bárkinek, hogy ez a user ezzel az e-mail címmel, ezzel a jelszóval ezen a platformon aktív. Ez mindenképpen hiba, de itt tényleg az a legnagyobb probléma, hogy a Telegram az egyik olyan szuper titkosítottnak mondott és szuper biztonságosnak saját maga is így reklámozta a szolgáltatását platform, ahonnan ez a 122 gigabájtnyi adat kikerült, ami elsőre nem tűnhet soknak, hiszen itt terabájtok szoktak adott esetben röpködni, de hogy ezek simán textfájlok, amik pár kilobájt, így azért ezt be lehet látni, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok, 361 millió felhasználó adata került ki. Vizsgálják a dolgot, ha valaki szeretné tudni, hogy ő maga érintett ebben a dologban, illetve egyáltalán az e-mail címe kiszivárgott-e valamilyen ilyen botrányban, akkor érdemes megnézni a Have I Been Pwned PWNED, ez a vége. Have I been pound-ra rákeresti a Google-ben, és ki fogja adni a weboldalt, ahova beírjuk az e-mail címünket, és hát sajnos 90%-os bizonyossággal ki fogja dobni, hogy melyik oldalakon volt olyan adatszivárgás, amiben ez az e-mail cím szerepelt. És ha már arról beszélgettünk, hogy az adatszivárgás, az adatforgalom hogyan zajlik, akkor egy kicsit térjünk át a valós forgalomra, hogy most, hogy egyre több országban, egyre több államban, az Egyesült Államokon belül engedélyezik az önvezető autók közlekedését, mármint úgy, hogy valóban nem kell a kormányhoz érnünk, és valóban az autó önmagát vezeti, így egyre érdekesebb koncepciók jönnek elő. Ilyen ez is, amelyet amerikai kutatók mutattak be, mely szerint jó lenne egy negyedik színű a közlekedési lámpákra, tehát a klasszikus piros, sárga, zöld mellé, egy olyan negyedik szín, ami kifejezetten az önvezető autóknak kommunikálna azt, hogy szabad az út, vagy éppen ha nem világít, akkor nem szabad, de azért vannak turpisságok a dologban.
Az egyébként a közlekedésben nem ritka, hogy specifikusan egyfajta járműtípus kap külön jelzőlámpákat, elég csak a villamos jelzőlámpára gondolni, és az sem ritka, hogy ezeknek a lámpáknak a dinamikája, a rutinja eltérő a személyautóknak szóló lámpák váltási ritmusától. Ezért is érdekes egyébként az, hogy az önvezető autók külön kategóriát képviselnek, mert hogy mindazzal együtt egyébként, hogy külön lámpát kapnának, amely jelzi számukra, hogy tudnak haladni együtt a tömeggel, hogyan tudnak haladni, mikor kellene elindulniuk, azzal együtt nem kapnak külön sávot, és nem kapnak külön területet semmilyen szinten. Tehát számomra egy picit kaotikusnak tűnik az a gondolat, hogy beépítünk egy plusz jelzőlámpát azoknak a járműveknek, melyeknek a reakcióideje, a reakciója teljesen más, és eltérő, és gyorsabb az emberi felhasználókhoz képest. Mert ugye itt arról van szó, hogy gyakorlatilag a teljes forgalomirányítást szeretnék, vagy legalábbis javasolják ezek a kutatók kibővíteni a plusz lámpákkal. Számomra még egyelőre kaotikusabbnak tűnik a gondolat, de nyilván nem vagyok közlekedési szakértő, és nem teljesen értem egyébként azt, hogy hogyan tudná mondjuk felgyorsítani a forgalmat, vagy javítani a forgalmat az, ha az önvezető autókat külön lámpatest vezérli.
Ugye van az a gyakorlat, és ezt már többször bebizonyították, hogyha a zöld lámpánál minden egyes autós egyszerre indulna meg, tehát nem várnánk meg folyamatosan az előttünk lévőt, hogy elindul az első autó, majd a második autó, majd a harmadik autó, majd a negyedik autó, ezzel a zöld lámpa ideje alatt adott esetben 2-3 autónyi vesztességet okozunk saját magunknak. Ugye ilyet például az önvezető autók nem csinálnak, tehát ezt az egyelőre most fehér színű lámpát, de a kutatók szerint ez lehet bármilyen szín, ők most a fehéret használják, fölgyulladva az összes önvezető autó egyszerre indulna el. Egyrészt ez ugye azt jelenteni, hogy semmilyen koccanás, semmi, hiszen ők egymással is kommunikálnak, érzékelik a dolgot, másrészt pedig ez az előbb említett késedelem se lenne, plusz, ami még érdekes, hogy ennek a zöld lámpának, fehér lámpának, tehát ennek az önvezető lámpának, mondjuk mostantól így, nem feltétlenül kellene igazodni a klasszikus emberi piros-sárga-zöldhöz, tehát hogyha valaki látott már olyan videókat a neten, ahol katonák különböző egészen elképesztő döbbenetes módon, ilyen fésűben, egymás mellett trappolva, cikcakban és soha nem összeütközve, adott esetben zenekarnál lehet ilyet látni, katonai zenekarnál, úgy tűnik, mintha minden pillanatban valami káoszon belül összeborulna az egész, és mégis szépen el tudok menni egymás mellett. Szélsőséges esetben akár ilyen forgalmi szituációt is képesek lennének ezek a lámpák majd valamikor a jövőben vezérelni. És én itt mondtam azt, hogy oké, értem, akkor majd, amikor ennyire profik lesznek az önvezető autók, és a cikk is arról beszél, hogy 30-40%-nyi önvezető autó, tehát amikor már ennyi lesz az utakon, mindenképpen érdemes lenne egy ilyen negyedik lámpa beszerzésén és használatán elgondolkodni, de hogy akkor tök jó, én nem akarok egyelőre önvezető autót, vagy akinek nincs önvezető autója, az használja a piros, sárga, zöldet, ezek meg ott közlekednek magukba és alszanak a kocsiba, és úgy, ahogy nekik tetszik, ezzel a negyedik önvezető autó lámpával közlekednek, és hogy ebbe élő ember úgy se állhat be, de a kutatók azt mondják, hogy lemodellezték egyelőre még csak kisebb méretben, de amennyiben képes az ember tartani az önvezető autók tempóját, akkor olyan is beállhat ebbe a sorba az önvezető autók közé, aki éppen nem használja ezt, vagy akár nincs is ez a funkciója még a kocsiában, ha tudja tartani a tempót, azt mondják a kutatók, hogy kb. Ugyanúgy, mint ahogy a városban közlekedve tartjuk a forgalom ritmusát, akkor egész egyszerűen működik a dolog. Na most nekem azonnal eszembe jutott, amikor, mit tudom én, délután 3-kor Budapesten a nagykörútra kikanyarodok pénteken, hogy ott például ez hogy működne, ahogy gyakorlatilag centiket lehet haladni mondjuk óránként, de ez egy következő kérdés, ez még odébb lesz minden esetre. Most nagyjából azt satszolják, hogy 9-10% körül van az önvezető autók száma, ugye ez is országonként változhat, tehát ez majd még odébb van, de lehet, hogy a közeljövőben látni fogunk egy negyedik színű lámpát, ami majd az önvezető autóknak szól, Amit viszont biztosan nem fogunk látni, és egyre kevesebbet fogunk látni, az Windows 10 bármilyen AMD eszközön.
Azért itt egy picit pontosítanék, mert hogy az AMD ugyan elengedte a Windows 10 kezét és a Windows 10 hivatalos támogatását, ez elsődlegesen az AMD eszközökre vonatkozik, amelyeket laptopokba, notebookokba, hordozható számítógépekbe szántak, mert hogy a jövőben ezekre nem adnak ki semmilyen drivert, sem frissítést, már meglévő eszközökhöz sem, és ezzel egy elég erős állásfoglalást tett a chipgyártó arra, hogy ők bizony teljes messzerességgel beállnak a Windows 11 és AI által egyszerre kihasznált Microsoftos rendszerek mögé és Microsoft által támogatott és ajánlott hardverek mögé, és bár a PC-t azért nem merték elengedni, hiszen az épített számítógépek egy jelentős részén ugyanúgy még Windows 10 fut, főleg a gamer világban, azért jól látszik, hogy mindenki úgy döntött, legalábbis a nagyobb szereplők közül, hogy akkor itt az ideje teljes messzélességgel, egy hasasugrással belevetni magunkat az AI rendszerbe és az AI által irányított hardveres ökoszisztémákba is. De nyilván azt lát, hogy az Nvidia például, ugye akik a chipgyártás egyik mostani éllovasai, gyakorlatilag meg háromszorozták saját méretüket az elmúlt években, csak a mesterséges intelligenciának köszönhetően, azért egyértelmű, hogy senki más sem szeretne lemaradni erről a vonatról.
És ha már előkerült az AI, és hogy felvezessük a következő blokkot, amikor arról fogunk beszélni, hogy hogyan teszik még pontosabbá a jelenlegi AI modelleket majd a kutatók, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi ez az AI hallucináció, ez most már egy elterjedt kifejezés. Ez gyakorlatilag arra használja a szaksajtó és a szakemberek is, amikor ugyanarra a kérdésre adott esetben két különböző, egy jó és egy rossz, vagy akár több rossz választ ad nekünk a ChatGPT és a hasonló nagy nyelvi modellek, ez főleg rájuk jellemző, egész egyszerűen olyan, mintha nem érteni a kérdést, olyan, mintha egy barátunknak föltennénk azt a kérdést, hogy mi Párizs fővárosa, és egyszer azt mondaná, hogy Addis Abeba, a második alkalommal meg az, hogy Párizs, nyilvánvalóan a következő alkalommal nem ezt a barátunkat kérdeznénk meg. És ez nagyon-nagyon jellemző mostanában az AI-ra, és igazából ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni az emberek, és a legmeglepőbb az, ahogy egy-két fejlesztő köztük, konkrétan a legnagyobb, az OpenAI vezére hozzááll a dologhoz, kvázi meghúzza a vállát, és azt mondja, hogy ez van.
Sam Altman nemrégiben egyenis egy egyetemi előadáson nyilatkozott. A konkrét nyilatkozat arról szólt, hogy persze természetesen az AI-t meg lehetne zabolázni, és lehetne azt mondani, hogy csak olyan válaszokat adjon, amelyeknek tényszerű valóságtartamáról 100%-ig megbizonyosodott. Azonban a felhasználók ezzel elvesztenék a varást, vagyis azt a különleges érzést, ami miatt ők egyáltalán elkezdték használni a mesterséges intelligenciát, és itt azért érzek némi problémát, legalábbis abból a szempontból, hogy ki milyen termékként tekint a mesterséges intelligenciára, mert még a felhasználók nagy részének nagyon sok szempontból az a kommunikáció jut el a saját kis tudatához, hogy a mesterséges intelligencia ki tud váltani munkaköröket, a mesterséges intelligencia meg tud oldani feladatokat és problémákat, a mesterséges intelligencia pedig nagyon sokszor megkönnyítheti az életünket, és egyfajta digitális asszisztens szerepkört vesz át, amit ugye jó pár évig szerettek volna a Google, a Microsoft, illetve az Apple is a telefonunkon keresztül szinte mindenbe integrálni, egészen visszafogott sikerekkel, ehhez képest a sokkal okosabb és sokkal fejlettebb öntanuló algoritmus rendszer az majd megváltoztatja a világot, hiszen annyira okos, hogy mindent megold helyettünk. A valóság pedig úgy tűnik, hogy még a fejlesztők szerint is egy olyan szűk kis buborékba zárt szolgáltatás kínálat, aminek a valóságtartamáról azért még igen, szkeptikus tekintetekkel meg kell, hogy győződjünk. Ezt egyébként szinte minden mesterséges intelligencia szoftverfejlesztő cég minden egyes előadása is érzékelteti velünk, hiszen a lehető legkisebb betűmérettel, de a jobb alsó sarokban rendszeresen ott van ez a kis felirat, hogy azért a valóságtartalmát a válaszoknak minden alkalommal ellenőrizzük.
És közben persze arról beszélünk, és azt halljuk folyamatosan, hogy az AI az emberiségnek a segítője és megváltója és a következő nagy forradalmi technológia lesz, hiszen alapvetően változtatja meg az életünket. Amit látunk is, csak hogyha ez közben hazugságokon vagy téves információkon alapul, mint ahogy ezt is látjuk nagyon sokszor, ugye mi is beszámolunk itt az iFutterben, azért az problémás, mert amikor egy Google keresésben rossz találatokat kapunk, akkor legfeljebb azt mondjuk, hogy nem sikerült, de ha majd ezek a technológiák banki rendszerekben, egészségügyi rendszerekben, stb. Tévednek nagyobbakat, ott azért sokkal komolyabb problémák is adódhatnak. Éppen ezért foglalkoznak a kutatók azzal, hogy hogyan és milyen módon pontosíthatnák az eredményeket, és hogyan és milyen módon csökkenthetnék, vagy akár szüntethetnék meg ezt a hallucinációt. Erről beszélünk a következő blogban.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Elérkezett a nyári fejlesztő konferenciák időszaka, amikor is a Google, a Microsoft, az Apple és minden nagy tech vállalat elkezdte a saját kis konferenciáját, a saját kis fejlesztői expóját ismételten összehozni, meghívni rá minden egyes olyan nagyobb fejlesztő csapatot, csoportot és független szemét, aki ebben a témakörben érintett lehet, hogy ismerkedjenek meg az új szoftverekkel, az új szoftveres kínálattal, az új szoftveres környezetekkel és lehetőségekkel, és az idei egy nagyon más hangulatban tellő fejlesztői időszak, egy nagyon más konferencia időszak lesz a többi évhez képest, ugyanis erre inkább úgy tűnik, hogy itt állunk egy kisebb fajta ipari forradalom előtt, amikor is a mesterség és intelligencia érkezik meg, mint eszköz, és nagyon-nagyon sok negatív dolgot mondtunk már eddig egyébként az AI-ról, de a mostani témánkban azt fogjuk inkább megnézni, hogy mik azok a megoldások, amikkel az AI-t, a fejlesztő csapatok, a fejlesztő cégek jobbá tudják tenni, mert hogy erre volt egy egészen érdekes elmélet a közelmúltban, ami már-már ijesztő pontosságot tudott hozni, és ijesztő feladatköröket tudott adni a mesterséges intelligenciának, mert hogy azzal együtt, hogy bárhogy mindenki szépen lassan felvezette, hogy ő bizony már minden hardwareben, szoftverben mesterséges intelligenciát fog használni, ezzel egy időben azért megérkeztek azok a hírek, és amit az előbb is beszélgettünk, hogy ugye halucinálnak a mesterséges intelligenciák, halucinál az AI, és olyan információkat ad, olyan válaszokat ad helyenként, amelyek meglehetősen távol állnak a valóságtól, vagy legalább csak annyira pontatlanak, hogy használhatatlannak minősíthessük az általuk megadott válaszokat. És akkor ezen a ponton érkezhet úgymond a segéd AI, és egy egészen furcsa feladatot, logikai feladatkört fog ellátni majd a jövőben, egy erre dedikált mesterséges intelligencia, legalábbis az szerint a megoldás szerint, hogy a játékelmélettel okosabbá tegyék a mesterséges intelligenciát, és kiszűrjék ezeket a fajta hallucinációkat.
Az MIT egyik doktorandusza ugyanis úgy gondolja, Otto Paul Jacob, hogy van egy szakadék, amikor ugyanazt a kérdést másként fogalmazzuk meg, tehát nem tudja értelmezni az AI, hogyha ugyanazt a kérdést máshogy tesszük föl. Ugye erre utaltunk az előbbi hírben is, amikor a barátunktól máshogy kérdezzük meg, hogy mi Franciaország fővárosa, és rossz választ adna rá, hát nem bíznánk benne sem. De Jacob és kollégái kidolgoztak egy olyan rendszert, ami egy alapjátékelméleti ötletet dolgoz fel, ahol azt mondják, hogy itt van két AI modell, ezek a large language modellek, tehát azok a nagy nyelvi modellek, amik sok-sok adatból dolgoznak, tehát abból próbálnak okosodni, és az a jelenlegi intelligensnek mondott mesterséges intelligenciák nagy része ez a large language model story, és két ilyen large language modellt tanítja egymást, gyakorlatilag arról van szó, hogy az egyik egy ilyen halucináló, kreatívan, ahogy Sam Altman fogalmazott, hogy az előbb említettük, a varázslatra helyez inkább a hangsúlyt, ezért kreatívan a userek felé valami csodaként prezentálja adott esetben a rossz válaszokat, míg a másikban van egy generátornak nevezett AI, akinek vannak válaszai, konkrét válaszai, mondjuk van 5, amiből az egyik biztosan helyes. Azt találták ki Jacob és a kollégái, hogy egy kicsit megbonyolítják, és egy ilyen gamification-nel összekötve tréningelik egymást az AI-ok, hiszen ugye a generátor AI-nál biztosan van egy helyes válasz, míg ugye az az AI, amit mi emberek szeretnénk használni, ami emberi szinten kommunikál, ugye láttuk és hallottuk az OpenAI-nak a Scarlett Johanssonra hajazó hangját, hogy milyen emberi beszélgetést, csicsetet folytatott le az OpenAI dolgozóival, tehát mi erre vágyunk, az emberiség erre vágyik, így mondjuk el tudnám engedni zárójelbe zárva, de azt mondja ennek a két modellnek, dolgozzatok együtt. Ha mind a ketten helyes választ adtok, akkor pontot kaptok, de akkor is pontot kaptok, hogyha mind a ketten a megfelelő rossz választ adjátok, ugyanis van egy csavar a játékban, amikor is azt mondják, hogy kvázi földobnak egy érmét, ha fej, akkor mind a halucinogénnek, mind pedig a generátornak hazudnia kell, de ugyanazt. Éppen ezért elkezdenek beszélgetni, 1000 kérdést tesznek föl nekik, zárójelbe egyezném meg, hogy ami döbbenetes, hogy ez millisekundomig tart, míg egy ilyet lejátszik a két AI, szóval ez azért itt a nagyon-nagyon ijesztő rész ebben. De hogy 1000 kérdést tesztek föl neki egy topikban, és a végére annyira szépen összedolgoznak, annyira szépen elkezdenek egyféle válaszokat adni, akár rosszat, akár jót, ugye függően attól, hogy éppen a feldobott térme melyik oldalára esik, hogy ez nagyon nagy mértékben javítja a jelenleg használt ChatGPT és társai large language modelleknek a hatékonyságát, tehát drasztikusan képes csökkenni az előbb említett hallucinációkat, és sokkal pontosabb válaszokat ad. És ami nagyon érdekes, hogy így azt gondolná az ember, hogy igazából egy ilyen large language modell, ahogy a neve is adja, nagy nyelvi modell, akkor tud pontosabb adatokkal szolgálni, hogyha minél nagyobb mennyiségű, és amit mindig el szoktunk itt mondani, minél jobb minőségű adatot kap, abból sokkal könnyebben dönti el, és sokkal kevésbé valószínű, hogy olyan válaszokat ad, tehát ilyen AI hallucináció előjön. Ezzel szemben ez az MIT-s kutatás azt mondja, hogy ha ezt a két fajta AI-t összeengedik, tehát ezt a generatív, jelenleg is használt varázslatos AI-t, és ugye a lehetséges konkrét válaszokat kapott generátort összeengedjük, sokkal jobban és hatékonyabban tanul egy-egy ilyen nagy large language modell, egy-egy ilyen nagy nyelvi modell, egy ilyen 7-10 milliárdnyi adattal dolgozó, relatív kicsi nyelvi modellel kezdtek az MIT-nél, és a pontossága annyit javult ennek a kis modellnek, ami adott esetben megelőzte, és jobb volt, mint az 5-600 milliárdnyi adatból dolgozó nagy nyelvi modellek esetében. Tehát mindenképpen úgy néz ki, hogy ez egy nagyon-nagyon hatékony megoldás. Nekem mindösszesen csak és kizárólag az a problémám, hogy ezzel két AI egymást tanítja arra, értem, hogy a szent cél érdekében mutatom az idézőjelet, hogy nekünk pontosabb információkat adjon, de végeredményben két AI tanítja egymást arra, hogy hazudjon, ha éppen ugye az érme azt kívánja meg, a feldobott érme azt kívánja meg, hogy már pedig most mind a kettőjüknek azonos választ kell adni, ahhoz, hogy megkapják a jutalomfalatot, azt a piros pontot, ami miatt az egészet csinálják, és amivel trenírozzák ezt a nagy nyelvi modellt, és hogyha ehhez hozzáveszem a nagyjából fél évvel ezelőtti hírt, amikor is azért kellett lelőni valamelyik nagyfejlesztő cégnél egy AI-t, mert egy olyan nyelven kezdett el kommunikálni, amit már senki nem értett rajta kívül, akkor azért vannak sokkal, de sokkal kevésbé bonyolult szifik, amik így kezdődnek, és nagyon-nagyon nem végződnek jól. De egész egyszerűen azt mondják a kutatók is, nem csak Jacobék és nem csak az MIT-n, hogy ez a hallucináció akkora probléma már most, és akkora probléma lesz, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni vele. Egyes szakemberek szerint egészen biztosan nem lehet majd teljesen megszüntetni, tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel. És ott van a másik oldal, hogy Sam Altman és a társai pedig ugye arra törekednek leginkább, hogy megmaradjon a varázslat, és megmaradjon az a csoda, amivel most az AI-t kezeljük, és ami miatt most tonnányi-tonnányi, különböző, rosszabbnál rosszabb marketing ügynökségek mondják azt, hogy forradalmasítani fogják $12.99 az én social media felületeimet és cégemet azzal, hogy különböző AI által generált képeket és szövegeket írnak, 99%-ban mindegyik pocsék, de ettől függetlenül ez azért egy olyan irány, ami engem egy egészen picit zavar.
Összességében tehát elmondható, hogy most éppen ott tartunk az AI hallucináció kiszűrése és megakadályozása érdekében, hogy az egyik legnépszerűbb és egyik legfelkapottabb új elmélet, miszerint egy másodlagos mesterséges intelligenciát kell alkalmazni, aminek nincs más feladata, mint hogy megtanítsa helyesen szelektálni az elsődleges AI-t, és ebben a folyamatban pedig vannak olyan aggasztó elemek, mint mondjuk a hazugság, tehát gyakorlatilag érmefeldobás szintjén kell eldöntenie az egyik AI-nak, hogy mikor kell hazudnia és mikor nem. És éppen ezért önmagában már ez egy fontos kérdéskör lehet, hogy mi akadályozza meg a mesterséges intelligencia gyártókat, vagy mesterséges intelligencia fejlesztőket, és itt nem feltétlenül a legnagyobbakra, akár kisebbekre is elég gondolni, hogy hazudjanak a felhasználóknak, amikor az ő érdekeik, vagy amikor a vállalat érdekei úgy diktálja. Úgyhogy nagyon sok erkölcsi aggály is felmerül akkor, amikor a játék elmélet szóba kerül az AI kapcsán, tehát amikor egyfajta véletlenszerűséggel kell hamis és igaz válaszok között egy másik AI-nak választania. Jacob szerint egyébként ez a játék elmélet nagyon jól használható majd különféle problémák megoldására, de jelen pillanatban ez a fajta válaszadási és válaszfinomítási metódus csak az egyik irány, amit az AI rendszerekben alkalmazhatnának a jövőben. Az elsődleges még mindig az, hogy minél nagyobb adatbázisból tanulhassanak ezek a mesterséges intelligenciák, de ez nem zárja ki azt, hogy egyfajta finomító mechanizmusként időnként alkalmazzanak ilyen megoldásokat is. Tehát már jól látszik, hogy nem csupán AI-ról beszélünk, hanem AI-okról, mesterséges intelligenciákról és mesterséges intelligenciák összehangolásáról, együttműködéséről, erre komplexebb és erre bonyolultabb lesz ez a folyamat, az eddigiekben ugyanis még csak nagy nyelvi modelleket emlegethettünk leginkább, tanuló algoritmusokat emlegethettünk, most viszont már egy olyan kombináció látszik kiszűrődni ebből, hogy az AI problémákra egyre több választ kell adni, amik valóban közelebb viszek minket a valós mesterséges intelligencia megalkotásához.
Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Friss és ropogós az a készülék, ami most itt van nálunk, ugyanis az Honor 200 Pro-t a napokban mutatták be, tehát az összes cikk és minden írásos és videós és jelen esetben hangzóanyag most kerül ki gyakorlatilag a webre, így most tudhatjuk meg a részleteket, és mi már a kezünkbe fogjuk, egyenesen Párizsból hoztuk az Honor 200 Pro-t, ugyanis kint voltunk a párizsi bemutatón, ahol egyrészt meg lehetett nézni a telefont, másrészt pedig nagyon sok mindent elmondtak, többek között azt is, hogy mennyibe fog kerülni, ami számunkra egy picit csalódás volt. De nézzük meg, hogy mit tud ez a készülék, mit tud az Honor 200 Pro, amit, hogyha be kellene kategorizálni, akkor abban az igazán izmos piaci résbe kell, hogy berobbanjon, ahol a nagyon-nagyon jó minőségű, mind kialakításban, mind pedig hardverileg, már-már az abszolút csúcsmodellek, tehát a sok-sok-sok százezeres csúcsmodelleknek a funkcióit, tudását és akár erejét kell, hogy hozza, de bizonyos helyeken okosan, ügyesen spórolva, már ha tud okosan és ügyesen spórolni a cég, akár szoftveresen, akár hardveresen, mégiscsak le lehet szorítani az árát egy még nagyobb gombóccal, kis vízzel lenyelhető méretűvé, és azért ezen a piacon nagyon sokan vannak, ha nagyokat nézzük, akkor ott is a Samsungnak bőséggel van ezen a palettán, de hogyha kitekintünk a Xiaomi, az Oppo és a OnePlus területére, vagy akár bármilyen más kínai gyártóra, azért ezen a majdnem csúcsmodell egy-két jó hardware elemmel teletűzdelt, nekem nagyon jó kamerám van, nekem nagyon jó kijelzőm van, én már majdnem gamer telefon vagyok, ezen a pár százezer forintos telefonpiacon bizony nagyon sokan vannak, nézzük meg, hogy képes a labdába rúgni az Honor 200 Pro.
Mindenek előtt azért gyorsan tekintsük át, hogy mit kínál a prémium középkategória jelen pillanatban az Honor szerint, mert hogy ezt a készüléket abszolút ebbe a tartományba lehet besorolni. 6,78 colos képátló, azért abszolút nem kicsi ez a képméret, az OLED panel 120 Hz-es képfrissítési rátát tud biztosítani, tehát mindenképpen versenyképesnek is tekinthető, hiszen ez már ebben a kategóriában, sőt még azért, hogy olcsóbb készülékeknél is kifejezetten elvárás, hogy ezeket az adatokat tudja hozni maga a készülék. A 4000 nites maximum fényerő azért már egy igen komoly teljesítmény mind a kategórián belül, mind pedig úgy egyáltalán az okostelefonok terén. Ez mindenképpen dicséretes. HDR támogatás szintén kapott a kijelző. 1224x2700 pixelen tekint vissza ránk egyébként az Android 14-es operációs rendszerre épített Magic OS 8 nevezetű szoftver, ami ugye az Honor sajátos kezelőfelülete. Picit jobban eltér az Androidtól, mint a legtöbb gyártó esetében, de még mindig egyértelműen a robotos rendszerrel találkozunk, némi Honor fűszerezéssel, például okáért ugye a két részre osztott tálca és értesítési panel fentről lehúzható változata az jellemzően ebben a termékcsaládban fordul elő, tehát nem egybe látjuk a kapcsolókat és az értesítéseket. Van egy pár olyan dolog, amit mindenképpen meg kell majd szokni, ugye itt sincsen menü, hanem kezdőképernyőre kerülnek ki az alkalmazások. Maga a hardware egyébként mögött az operációs rendszer mögött a Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, és itt az S betűre nagyon érdemes figyelni, ugyanis ez az egyik olyan pont, amit a csúcs kategóriához képest finomítottak, értsd árban kicsit csökkentettek az Honor 200 Pro-nál, mert hogy ez a készülék egy picit gyengébb hardware-rel rendelkezik, mint az aktuális csúcsmodellek, de azért jól érezhető a számozás és nevezéktan alapján is, hogy ez a csúcs kategóriát, a felső kategóriát megközelítő teljesítmény nyújtó központi egység, amiről itt most szó van. Ezt egyébként 12 vagy 16 GB-nyi rendszermemória és ízléstől pénztárcától függően 256 GB-tól egészen 1 TB-ig terjedő háttértár szolgálja ki. Erre a tárhelyre kerülhetnek egyébként a fotós-videós alkotásaink is, illetve nyilván ugye az alkalmazások is, de a fotós-videós alkalmazások, de a fotó és videók terén fontos megemlíteni azt a kamerarendszert, amit egyébként az Honor 200 Pro kapott, erre a gyártó kifejezetten büszke. Ez egyébként a nagylátószögű kamerát leszámítva, a hátlapi nagylátószögű kamerát leszámítva, minden egyes, tehát a telefotó, a főkamera és az előlapi kamera esetében is 50 megapixeles felbontást jelent, az ultraszéles látószög pedig 12 megapixel maradt, de szerencsére is itt nagyon fontos és nagyon-nagyon örülök, hogy ezt látom végre ennél a gyártónál is, ez a modul is kapott autofókusz, tehát makrofotózásra is kifejezetten jól használható. Mindemellett egyébként optikai képstabilizátort és elektronikai képstabilizátort egyaránt alkalmazott a gyártó a kamera rendszerben, ami ugye fotózásnál, videózásnál kifejezetten jól jön, és meglepő módon nem csak a főkamera, hanem a telefotókamera is kapott egy optikai stabilizálást, ez külön pluszpont. Az 50 megapixeles előlapi kamera egy 2 megapixeles kiegészítő modult kapott, ami semmi másra nem szolgál, mint a mélységélességre, ezzel pedig a portré fotózást erősíti. Egyébként minden kamerával kapcsolatos kommunikációja a gyártónak pontosan erre helyezte a hangsúlyt, tehát hogy milyen remek portréfotókat, és nem mellékesen természetesen milyen remek mesterséges intelligencia által javított fotókat képes készíteni a készülék, de olyan hardveres elemekről sem szabad egyébként elfeledkezni, és itt is sok dicséret jár a gyártónak, mint mondjuk az 5200 mAh-s akkumulátor, ami kifejezetten jó egynapos, masszív egynapos üzemidőt tud biztosítani, és amit egyébként akár kábelen 100 wattos gyors töltéssel, vezeték nélkül pedig 66 wattos töltéssel tudunk táplálni, ez utóbbi számomra egy egészen meglepő szolgáltatás legalábbis ebben az árszegmensben, mindezeket együtt egyébként egy nagyon vékony és nagyon ízléses készülékházban tálalta a gyártó.
Azért van pár dolog, ami megütötte a fülemet, tehát ezt kipipálhatjuk, hogy a kamerarendszer az eléggé patent, tehát egész biztosan sok figyelmet fordított az Honor arra, hogy a kamerákba ne nagyon lehessen belekötni, és láttunk már egy-két fotót, mi is lőttünk már egy-két fotót, valóban, valóban egészen kiváló a kamerarendszer, legyen az az előlapi, vagy pedig a hátlapi kamera. Ami nagyon-nagyon durva, és amin megakadt a szemem, a 66 wattos vezeték nélküli töltés mellett, ugye nyilvánvalóan nagyon szép a készülék, nyilvánvalóan egy ilyen prémium felé törekvő telefon nem lehet csúnya, nem lehetnek olyan kis design bakik, ami miatt az ember nem szeretné kézbe fogni, de az, hogy vissza tud tölteni vezeték nélkül egy másik vezeték nélküli töltésre alkalmas telefont vagy bármilyen eszközt, ez azért még ebben az árkategóriában, sőt még talán feljebb sem megszokott. Tehát, hogyha jól nézem, akkor a kamerarendszert kipipálhatjuk, egy elég erős hardware kapott, nem a csúcsmodellt, itt azért érződik egy pici spórolás. Nem hiszem, hogy van épp kézláb élő ember, aki a mindennapi használat mellett érzékelni az S betűs kitételét ennek a chipnek, ami ugye az egész telefont vezérli. A töltés aksi része abszolút csillagos ötös, ami ugye egy nagyon fontos, az életünket jelentősen befolyásoló tényező, tehát nekem az egy nagy megnyugvás, hogy most egy olyan telefonom van, ezt többször elmondom, ahol nem kell azonnal bekapcsolnom az akku kimélő üzemmódot, hogyha tudom, hogy 4-5 óránál több időre el kell hagynom a töltőt, és mondjuk nem akarok magammal egy powerbankot cipelni. Tehát ez mind-mind azt mutatja, hogy a nagyon-nagyon-nagyon basic dolgokból, amiben nem lehet hibázni, abban nem hibázott az Honor. Talán ahol egy kicsit spórolt, az egyrészt a körítés, tehát nincsenek ultra prémium anyagok, az összeszerelési minőség hibátlan és kiváló. Nincsenek teljesen elborult olyan technológiák, ami miatt azt mondhatnánk, hogy ez egyfajta tech demónak is beleillik. És amíg azt gondoltuk, hogy az ár az egy egészen vállalható 4,5 millió forint környéki összegnél marad, azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon-nagyon erős csomag lesz, és ez bizony nagyon-nagyon csúnyán oda fog pirítani a szomszédoknak, de aztán például ártekintetében nem úgy alakult a dolog.
Viszont a kevés hiányosságot találtam a készülék kapcsán, az egyik ilyen talán az, hogy nincs komolyabb vízállósági tanúsítványunk, tehát IP68-ról ne nagyon álmodjunk, az IP54 az, amire futott jelenleg a gyártónak ebben az árszegmensben. A másik pedig egyébként az említett ár, és nem arról van szó, hogy kifejezetten rossz vagy túl árazott készülékről lenne szó, vagy túl magas árat kérnének ezért a modellért, ez egy teljesen megszokott ár ebben az árkategóriában, ebben a szegmensben ezért a tudásért. Picit talán jobbat is kapunk kamerák terén, mint amit egyébként megszokhattunk volna ilyen árságban, de nagyon erős mezőnyről van szó, de azért az idén kicsit reménykedtem abban, hogy ha végre most már az Honor elhozza ide is a felső középkategóriás modelljeit, amire eddig nem túl sok precedens volt a gyártó részéről, és mondhatnánk azt, hogy a félmilliós és annál drágább csúcsmodellek és a 250 000-t még csak alulról sem karcolgató középkategóriás készülékek, illetve az az alatti modellek közötti hiányosságot betölti, akkor azt egy nagyon kompetitív ársával, nagyon kompetitív árazással fogja megtenni. Nem így történt. Jelen pillanatban ez a készülék csupán egy jó választás, egy nagyon-nagyon jó szoftveres és hardveres körítéssel, és ha már szoftverről beszélünk, azt tegyük hozzá, hogy Android 14-es rendszerrel érkezett. Erre egyébként 3 évnyi szoftververziót és 4 évnyi biztonsági frissítést kínálnak, ami nem kiemelkedő, mondhatjuk azt, hogy már elvárás. Ezzel együtt úgy nézem, hogy ez a készülék nem rossz választás, de nem rengette meg a piacot.
Igen, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, hogy az előzetes árkalkulációk és ártippek tükrében volt egy pici csalódás, maga a készülék teljesen korrekt, abszolút a helyén van, új modell, friss modell, ilyenkor még nem szokták akciózni. Valószínűleg, ahogy mindig szokott lenni, egy fél év múlva, egy év múlva abszolút top-top ajánlat lesz. Most még meg kell fizetnünk az újdonság erejét is. Ennek ellenére nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy egy kifejezetten jó minőségű és jól átgondolt telefont hozott össze az Honor. Mi örültünk, hogy ilyen hamar itt járatott nálunk a 200 Pro, de mint ahogy lenni szokott, ez az egy óra hamar elrepült, úgyhogy most zárnunk kell az iFater-t erre a hétre, de természetesen az iFater.net oldalon, a Facebookon, Instagramon, TikTokon ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.